Szent József a példaképe azoknak az alázatosoknak, akiket a kereszténység nagy célokra rendel. Ő annak a bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői legyenek. Csak általános, emberi, egyszerű, de igaz és hiteles erények szükségesek. Dávid király nemzetségéből származó Szent József volt a Szepőtán Szűz Mária jogszerint való hites társa és az Úr Jézusnak Istentől rendelt nevelőatya. 1479-ben jelenik meg Szent József ünnepe március 19-én a római breviáriumban. 1621-ben 15. Gergely pápa egyházilag parancsolt ünnepé rendelte, 1970-ben 9. Pius az egyház védőszentjévé tette, és ünnepét elsőrangú ünnepé emelte. Szent József az egyetemes egyház védőszentje, a keresztény házasságok és családok, a munkások, a kézművesek, az ácsok, a favágók, az asztalosok, az üldözöttek és a jó halál védőszentje. E héten ünnepelte a boldogságos Szűz Mária jegyesének, Szent Józsefnek főünnepét a katolikus egyház. Ebből az alkalomból hallhatnak beszélgetést Bíró László nyugalmazott tábori püspök atyával. Azt gondolom, hogy a keresztény emberek számára József, Mária, kis Jézus családként egy jó példát adhat.
Sokszor elmondom, hogy ugye a szent családot idegennek érezi sokszor magunkat, mert földrajzilag távol állnak tőlünk, élnek más körülmények között, és ugye egy különös házasság, ahol az apa mégse apa egészen, az anya, de egész különös módon az, és sokan úgy gondolják, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a családdal. Hogyan lehetne minta egy 21. századi ember számára József és Mária különös házassága, és a gyermeknek a hozzájuk való viszonya. Az ember nehezen is tudja, hol kezdje. Engem mindig megragad az a tény, hogy ahogyan József ugye beavatott lesz a szent család életébe. Ugye egy csendes, tényleg vidéki faluban éldegélnek, mindegyik becsületesen teszi a dolgát. Ugye Sík Sándor mondja, hogy Szűz Máriát nem joggal kéne ábrázolni meg koronával, hanem vizes korsóval, ahogyan megy a názáreti forráshoz, és vizet cipel hazafele. Van ebben a meglátásban egy igazság. Ugye úgy néha olyan varázslatosnak látjuk ezeket a személyeket, a Szent Család szereplőit, pedig tényleg hétköznapi emberek ők. Ugyanakkor azért a korona mégiscsak megjár az üzanyának a jogarral együtt, mert ez a nagyon hétköznapi élet, ahogyan kezdik a szerelmüket is, ez nyer koronát. Tehát a házasságban egymásnak szentelt élet, a gyermek elfogadása, ez mind-mind olyan tett, amiért korona jár, amelyért Isten igent mond ránk szeretettel. Tehát egy egyszerű családnak az életét szemlélhetjük Máriában és Józsefben, és ez a különös házasság ugye ott kezdődik, hogy bár jegyesek voltak már, de még nem voltak együtt. Ugye a zsidó szokás szerint belefért volna a képbe az is, hogy Mária és József már házas életet élnek. De ez nem történt meg. És a Ferenc pápa a maga kis szokásával, hogy az íróasztalán ott tartja az alvó Józsefnek a kis szobrocskáját, ugye a spanyol vagy olasz megfogalmazásban, és igazat mond ez a szobor. József életének minden forduló pontjában álmában kapintést. Ugye az első, ne félj feleségül venni Máriát, a Szentlélektől van áldott állapotban. Majd később menekülj Egyiptomba, mert Heródes életére tör a gyermeknek. És harmadszor fogd a gyermeket és anyját, menj vissza Názáretbe, mert meghalt Heródes. És ezek az álomba kapott intések, megint szokatlanok nekünk, az álom mindig azt fejezi ki, hogy Isten ott áll József és Mária élete mögött, de mindegyikünk élete mögött is.
József esetében én valahogy azt a fajta feltétlen elfogadást is látom, ami nagyon jó példa lehet ma nagyon sok család számára talán.
Teljesen egyetétek ezzel. Szóval József, ahogyan Isten akaratára hagyatkozik, ugye ezek az alvó figurái az Ószövetségnek is, ugye az álmúba intést kapók, ezek mindig arról szólnak, hogy ezek a bibliai személyek abszolút engedelmeskednek Istennek. Isten, ez az első gondolat, hogy amit követhetnénk Máriában és Józsefben, merem rábízni magamat Istenre. Egészen ráhagyatkozom.
És talán ugyanez az elfogadás Mária részéről is, mint olyan személy részéről, aki egy szeplőtelen fogantatásban részesül, és hány olyan édesanyja van, aki kilátástalannak látja a helyzetét, és nem tud gyermeket szülni. De mégis akkor valahol van remény.
Szóval itt ugye Máriának az esete az különleges, mert ugye mikor történik az angyali üdvözlet, akkor ő nem tudja azt, hogy József hogyan fog reagálni.
Igen.
Hogy beleegyezik ebbe az életbe, vagy nem. Mindig eszembe is, mikor erről beszélek, hogy hányszor megtörtént, a szobámba sír az édesapa, mert elment a felesége abortuszra, anélkül, hogy tudta volna, hogy gyermeket várnak. Tehát a mai apáknak nincs annyi joga a gyermekhez sokszor, mint Józsefnek van. Nagyon szép, hogy Máté evangelista ugye József felől nézi az üsztörténetnek, az üsztörténetnek a kezdetét, és hogy elmondja Józsefnek a történetét Máté, aki ugyanúgy részesül angyali üdvözletben, mint Mária, és ugyanúgy kimondja a maga meggyötört igényét a cselekedeteiben, mint Mária. Én ezt teszem első helyre, hogy a Szent Család egy család, amely ráhagyatkozik az Istenre. Itt most a Józsefről beszélünk, Máriáról. Mindenféle esemény érhet egy családot. Haláleset, baleset, különféle szerencsétlenség, nem várt események. Olyan jó lenne, hogyha ha a baj már megvan, azon változtatni nem tudunk. De ha az elfogadás megszületne bennünk, mint Józsefben és Máriában, akkor legalább a békénk megvan. A megváltoztathatatlant nem tudjuk megváltoztatni, de a békénket megőrizhetjük.
Aztán ott látom én még az elfogadás tényét, amikor Mária, József, ugye a szülők tudomásul veszik Jézus elhivatását, hiszen már gyermekkorában a templomban tanít. Tehát a mai világban is, hogy az emberek, a szülők sokszor fogadják el a gyermekeiknek a szándékát, akaratát, elképzeléseit.
Igen, ez gyakran mondjuk, ugye, hogy hogy a szülő sokszor belediktálna az ő meghiúsult hivatását, vagy álmát, gyerekkori álmát, majd a gyerekbe megvalósítja. Igen, és nem a gyereknek a képességeit nézi, nem a gyereknek a vágyát nézi, hanem a sajátjáit diktálja bele a gyerekbe. Igen, nagyon-nagyon szép ez a jelenet is, amikor ugye éppen most Szent Család vasárnapján olvastuk, amikor megtalálják a 12 éves Jézust, ugye ott az írástudókat hallgatja, és csodálkoznak az okos beszédén, és ez a gyermek, aki valami ilyesmit érezhetnek ki belőle, hogy zseni, ugye hazamegy, és engedelmeskedik szüleinek. Egyszerre nem tudjátok, hogy atyám házában kell lennem. Egyszerre ott van ebben az elbeszélésben Jézusnak az istensége, az ember fölöttisége, de ott van ugyanakkor az alázata, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, ami a gyereknek a dolga, azt teszi, engedelmeskedik a szüleinek. Hadd tegyek még hozzá valamit. Ugye többször a Szentírás mondja, hogy Mária elgondolkodott a pásztorok szavain, a bölcsek szavain, egyéb eseményeknél elgondolkodott. De kétfajta görög szóval fejezi ki a Szentírás ezt, szimbóleon, ugye egybeveti a dolgokat, meg a diateneor megőrizte a szavakat. Ez az egybevetni, megőrizni a szavakat. Ez is az itt Máriának és Józsefnek a nagyszerűsége, hogy nem a fűsodor diktál nekik, hanem gondolkodnak. Szóval Szűzanyáról ritkán szoktuk ezt elmondani, mint édesanyáról, vagy Józsefről, mint a nevelőapárnál, hogy azért ők gondolkodnak. Mikor József megkapja az intést, hogy menekülj Egyiptomba, mert Heródes életre tör a gyermeknek, akkor gondolkodik, átlátja a helyzetet, dönt és indul. Veszi a gyermeket és anyját. Tehát a gondolkodó Szent Család nem megy a nagy társadalom sodrása fele, hanem járja mindegyik a saját útját. Ez a gondolkodó Szent Család.
Ez is egy fontos intelem a mai családok számára.
Igen, szóval, hogy nem a fősodor diktál, hanem a saját hitünk, a saját lelkiismeretünk, és az itt hosszú távon annyira szép, hogy beérnek ezek az életek, célba érnek, mert gondolkodtak, meghozták a saját döntéseiket, nem álltak be a sorba. Ugye igazit, akik idősebbek vagyunk, emlékszünk a diktatúra életeket. Amikor azt mondta a szülő, hogy hát most ez van, akkor ezt kell szeretni, én szeretem az Istent, imádkozom is, de minek templomba menni, tudok én otthon is imádkozni, persze. Csak nem tudja az egyházat megjeleníteni, nem tud közösséget építeni, és a gyerekeknél már semmi nem történt. Szóval ez a gondolkodás, az önálló lét, ami Józsefnél és Máriánál megvan, és ami Jézust is jellemzi. Tehát ezekben a kis apró elbeszélésekben is megjelenik a istensége és embersége. Olyan szép jelenetek, nem izolálódik a társadalomtól, de az önállóságát megőrzi. Mária, József és Jézus. Ez is a Szent Család. És a templomba fölvitték a 12 éves Jézus a templomba, meg elviszik ugye előtte, amikor az Aksimeonnal, meg Anna asszonynal találkozik a gyermek Jézus. Ugye ezek a templomi jelenetek a Szent Család életében, azért én nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy hordozzák a nemzetnek a szeretetét, a hazaszeretetet, a honszerelmet, mert teszi azt, amit egyszerre a zsidóságot diktál, és amit a hite diktál. Tehát ez is az önállóság. Az igen. Önállóság. Most, amikor itt beszélünk mindenféle politikai formátumokról, nem akarok belemenni a napi politikába, de azért tiszteletre méltó, ahogyan József és Mária járják a hit útját, őrzik a vallási hagyományokat, és ahogyan a nemzeti tudatukat is őrzik, mert a kettő akkor egybe esett.
Igen.
Ezek is a Szent Családnak nagyon-nagyon szép értékei. A hit, a hagyományok hozzá való ragaszkodás, a nemzeti tudatnak a továbbadása, ez nagyon fontos értékek mai napon is. Nem egy sodródó család ez, hanem a saját életét élő család.
A József és Mária szerepét hogyan látod abban, hogy azért Jézus itt egy elhívása volt, egy feladata volt, amelyre a Jóisten ide a földre hívta. Ezt mennyiben szolgálta? Részben már azért említetted, de ebből a szempontból hogyan látod az ő szüleinek a szerepét?
Tehát én nagyon szeretem azt a jelenetet, amikor Jézus tanít már, a rejtett évek elmúlnak, tömeg van körülötte, és valaki szinte oda sugja a fülébe, hogy anyád és apád itt vannak, keresnek téged, és Jézuson kitárja a kezét a tömeg fele, hát ezek az én apám és anyám, ezek az én testvéreim, mindaz, aki atyám akaratát teszi, mint anyám, nővérem, testvérem. Igen, olyan jelenet ez, mintha Jézus a 30-on túli elfelejteni, honnan jön. Elvetni a szüleit, hogy besorolja a tömegbe őket. Nem. Ez egy nagyon szép dicsérete a Szent Családnak. Mert a Szent Család volt az az első, a Mária és Józsefre gondolok, az ő házasságukra, akik meghallották, idézőjelbe téve a szót, az Isten akaratát, és tették. A szó is a tett egysége, a hallás is a tett egysége. Ők az elsők, akik meghallották a szavakat, amit az atya mondott, és maradéktanul megtették. Ez nem Máriának és Józsefnek a mellőzése, ahogy sokszor gondolják emberek, hanem éppen a fölemelése. És a Szent Családnak egy jellegzetes vonását mondja ki itt Jézus. Mert ők az elsők, akik hallják a szót, és teljesítik. Sokszor a kereszténységünkben, a gyereknevelésünkben is a következetlenségek mennyire jelen vannak. Nem megyünk egy nyomvágányon, hanem össze-vissza csapongunk, ahogy éppen kedvünk van. Jó, persze, a szülő egyszer kihagyja mondjuk a szentmisét, a gyerek már tízszer kihagyja kamaszkorába, és kötélesre lehet elhúzni. A következetesség az nagyon-nagyon fontos, és a szeretetben a szó is a tett egysége. Szóval hányszor hallom ezt a visszaemlékezést a szülői házra, hogy hát otthon mi se előtt mindig nagy veszekedés volt, és ha mentünk a templomba, hát én ezt nem kívánom a gyerekeimnek, nem megyek. Szóval mennyi következetlenség tud lenni a szó meg a tett viszonyában, amit a gyerek észrevesz, és egész életében szenved ettől a rossz emléktől, és levonja maga éppen nem szerencsés következtetését.
Egy picit ugrok az időben, egy picit ugrok a történésekben, amikor Mária kénytelen végignézni a keresztutat, Jézus szenvedését. Amikor az édesanyák követik a gyermekeiknek az útját, amely sokszor rögös, amelyen sokszor a gyermekeik elesnek, és az anya ilyenkor mit tud tenni? Nyilván próbál segíteni, de tudja, hogy a történésekbe Isten igazából nem avatkozhat be.
Igen. Hadd mondjak egy mai képet ehhez. Egy alkalommal valamelyik egyházban vagy börtönben miséztem, és egy mise után minden családhoz, családi misét mondtam, minden családhoz oda mentem, akik úgy bokrokban voltak együtt. Az egyik fogvatartott fiatalembernél egyetlen összetöpörödött néni van, az édesanyja. Valószínűleg tartom, hogy életfogytigra ítélt ember volt, ezt nem tudom pontosan, és ezek mellől úgy elkopik a rokonság, a testvér, elfelejtik őket. És ez a nénike, aki nem volt annyira idős, talán fiatalabb volt jóval, mint én, de összeaszott kis néni, azt mondja, tudja, püspök úr, tehát az én gyerekem. Szóval Mária nem csak nézte, hanem együtt élt, együtt szenvedett a fiúval. Szóval a 16. Benedek pápánk mondta, ugye, hogy társa a megváltónak. Nem egybeírva mondja, hogy társ megváltó, ezen ugye sok mindent lehet a teológusoknak mondani, és nem akarok ebbe belemenni, de azért, hogy társa a megváltónak, az biztos igaz. Mint ez a szegény börtönbéli fiúnak az édesanyja ott volt kettesben a fiával, de hát az én fiam. Szóval ez, hogy édesanyja nem tud nem együtt érezve lenni a fiával a szenvedésben. Szóval azt a fájdalmat sose felejtem, egy fölvidéki temetőbe jártam a sírok között, misézésre hívtak egy kápolnából, mert a temető közepén volt, és olvasgattam a sírköveket itten a Kassa környékén, és egyik sírkőre ez volt fölírva, meg is tartalmában biztosan, aki még nem temette el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. Szóval Szűzanya tanulja és társa Jézus szenvedésének. Az olyan nem tud nem együttérző ember lenni normális esetben. Ez is a Szent Családnak a valósága. Ugye egyik pillanatra, másikra szinte eltűnik a gyermek a csendes názáreti házból, felnőtt, és járja a maga útját, amit nem is értenek sokszor József és Mária. Utána mennek, mert a hír terjedt, hogy megbolondult a fiúk. És mégis ott van bennük a szeretet, az ugyanazt akarás, amit a fiú akar, az atya akaratának engedelmeskedve. Szóval egy nagyon-nagyon szép ez az egység, ahogyan a szenvedésben is, a haldoklásban is, ugye mellette van Mária.
Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket. Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspököt hallották. 2 hét múlva jelentkezem újabb beszélgetéssel. Addig is Istentől áldott elcsendesülést kívánok valamennyiüknek a bölti időszakban. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Viszont hallásra 2 hét múlva.
A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek.
Jézus jordániai keresztelőhelyét választották a 2025-ös év legjobb UNESCO világörökség.